Száll magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Valpola Rahula, a Buddha tanítása. Fordította Tóth Zsuzsanna. Szerkesztette és lektorálta Farkas Pál. A válogatott szövegeket fordította Farkas Pál, Fórizs László, Tóth Zsuzsanna és Vég József. Minden adományt fölülmúl a tanítás adománya. Szabbadánam, dammadánam, dzsináti. Amit a Buddha tanított, és a mai világ. Vannak, akik szerint a buddhizmus annyira emelkedett és kifinomult rendszer, hogy a mai sivárvilágban nem lehet gyakorolni, és hogy az embernek vissza kell vonulnia egy kolostorba vagy valamilyen nyugodt helyre, és akkor lesz belőle igazi buddhista. Ez sajnálatos félreértés. Aki így gondolja, az nem érti a Buddha tanítását. Az emberek akkor vonnak le ilyen elhamarkodott és téves következtetéseket, amikor véletlenszerűen hallanak vagy olvasnak valamit a buddhizmusról, mégpedig egy olyan embertől, aki az adott kérdést nem értette meg teljesen, és csak részleges, kiegyensúlyozatlan képet adott róla. A Buddha tanítása nem csak a kolostorokban élő szerzeteseknek szól, hanem családos férfiaknak és nőknek is. A nyolcrétű nemesösvény, a buddhista életmód mindenki számára megvalósítható, mindenféle megkülönböztetés nélkül. A világban élő emberek többsége nem lehet szerzetes, és nem húzódhat vissza barlangokba és erdőkbe. Akármilyen nemes és tiszta is a buddhista tanítás, hatalmas tömegek számára lenne haszontalan, ha a mai világban hétköznapi életük során nem tudnák követni. De ha megértjük a buddhizmus szellemiségét, és nem csak a szavak szintjén ismerjük, akkor minden bizonnyal hétköznapi életet élve is tudjuk követni és gyakorolni. Vannak olyan emberek, akik számára könnyebb és kényelmesebb úgy befogadni a buddhizmust, hogy közben egy elhagyatott helyen magányban élnek. Vannak viszont olyanok is, akik számára az ilyen típusú visszavonultság unalmas, testileg-lelkileg nyomasztó, és így nem segíti elő szellemi és intellektuális fejlődésüket. A valódi lemondás nem azt jelenti, hogy fizikai valunkban meg kell szökni a világ elől. Száriputta, a Buddha egyik legkiválóbb tanítványa azt mondta, hogy az ember élhet egy erdőben és szentelheti az életét aszketikus gyakorlatoknak, attól még lehet, hogy gondolatai egytől egyik tisztátlanok, és tudata tele van szennyeződésekkel, míg egy másik élhet egy faluban vagy városban, esetleg nem éppen aszketikus fegyelemben, de tudata mégis lehet tiszta, szennyeződésektől mentes. Száriputta kijelentette, hogy e kettő közül a kiválóbb, aki a faluban vagy a városban él tiszta életet, és nem az, aki az erdőben lakik. Tévedés az a széles körben elterjedt nézet, hogy a Buddha tanítása csak úgy gyakorolható, ha az ember visszavonul az élettől. A buddhista szövegek sokszor említenek olyan embereket, akik hétköznapi, szokásos, családi életet éltek, és ugyanakkor sikeresen gyakorolták azt, amit a Buddha tanított, és elérték a nirvánát. A Vándor Vacsagóta, akiről az Anattáról szóló fejezetben már említést tettünk, egyszer megkérdezte a Buddhát, hogy vannak-e olyan világi életet élő férfiak és nők, akik sikeresen követik tanításait és magas szintű szellemi állapotokat érnek el. A Buddha egyértelműen kijelentette, hogy nem egy van, vagy kettő, nem 100, 200 vagy 500, hanem jóval több ilyen ember van. Vannak olyanok, akik kellemesnek tartják a visszavonult életet és csöndes, nyugodt helyeket kedvelik. De minden bizonnyal dicséretesebb és bátrabb, ha az ember úgy gyakorolja a buddhizmust, hogy nem hagyja el embertársait, hanem segíti és szolgálja őket. Talán bizonyos esetekben hasznos, ha egy ember időről időre el tud vonulni, és ezzel a bevezető erkölcsi, szellemi és intellektuális gyakorlással javítani tudja tudatát és jellemét. Ha pedig kellően megerősödött, akkor visszatérhet és segíthet másokon. De ha az ember egész életét magányban éli le, nem gondol semmi másra, csak a saját boldogságára és megváltására, s közben embertársaival nem törődik, akkor egészen biztosan nem tartja magát a Buddha tanításához, amely tanítás alapja a szeretet, az együttérzés és mások szolgálata. Felmerül a kérdés, ha az ember a buddhizmust hétköznapi világi életet élve is követheti, akkor a Buddha miért hozta létre a szangát, a szerzetesek rendjét? A rend azok számára biztosít lehetőséget, akik hajlandók egész életüket nem csak saját szellemi és intellektuális fejlődésüknek, de mások szolgálatának is szentelni. Egy családos világi ember ezt nem teheti meg, míg egy szerzetes, akinek nincs családja, amiért felelősséggel tartozna és semmilyen más világi kötöttsége sincs, abban a helyzetben van, hogy a Buddha tanácsának megfelelően egész életét sokak javának, sokak boldogságának szentelje. A történelem során a buddhista kolostorok így lettek nem csupán spirituális központok, hanem az oktatás és a kultúra központja is. A Szigálaka Szutta rámutat arra, hogy a Buddha milyen tisztelettel viseltetik a világiak élete, családi és társadalmi viszonyai irányt. Egy Szigálaka nevű fiatalember a menny hat kardinális pontját vagy irányát, észak, dél, nyugat, kelet, a nadír és a zenit, imádja. Így tartja magát ahhoz a tanácshoz, amelyet haldokló apjától kapott. A Buddha azt mondja neki, hogy a tanítás nemes fegyelme szerint a hat irány mást jelent. Eszerint a hat irány a következő. Kelet a szülők, dél a tanítók, nyugat a feleség és a gyermekek, észak a barátok, rokonok és szomszédok, nadír a szolgák, munkások és alkalmazottak, zenit, a vallási vezetők. A Buddha azt mondja, az embernek ezt a hat irányt kell imádnia. Az imádat, namasseya, szóhasználata nagyon lényeges, hiszen az ember olyas valamit tisztel így, ami szent, ami méltó a megbecsülésre. A buddhizmus e hat családi és társadalmi csoportot tartja szentnek és tiszteletre méltónak. De miben áll az imádatuk? A Buddha azt mondja, hogy az ember csak egyféleképpen tudja imádni őket, úgy, hogy teljesíti velük szembeni kötelezettségeit. Ezeket a kötelezettségeket a Szigálakának szóló tanítóbeszédben fejti ki a Buddha. Először is. A szülők szentek a gyermekek számára. A Buddha azt mondja, a szülők neve Brahma. Brahmati Matapitaro. A Brahma itt az indiai gondolkodás legmagasabb és legszentebb fogalmát jelöli, és a Buddha ide sorolja a szülőket. A jó buddhista családokban a gyermekek a mai napig minden nap reggel és este a szószoros értelmében imádkoznak a szüleikhez. A nemes fegyelem szerint bizonyos kötelezettségeket kell teljesíteniük a szülőkkel szemben. Gondoskodniuk kell idős szüleikről, mindent meg kell tenniük értük, meg kell őrizniük a család becsületét és fenn kell tartaniuk a családi hagyományt, meg kell óvniuk a szülők által felhalmozott vagyont, és a szülők halálakor be kell mutatniuk a halotti szertartásokat. A szülőknek is vannak bizonyos kötelezettségeik gyermekeikkel szemben. Meg kell óvniuk gyermekeiket attól, hogy azok rossz útra térjenek. Jó és hasznos tevékenységekbe kell bevonniuk őket. Jó oktatásban kell őket részesíteniük. Jó családba kell őket kiházasítaniuk. És a megfelelő időben át kell adniuk részükre a családi vagyont. A második a tanító és a tanítvány viszonya. A tanítványnak tisztelnie kell a mesterét, és engedelmeskednie kell neki, esetleg szükségleteit ki kell elégítenie, és komolyan kell tanulnia. A tanítónak pedig helyesen kell tanítania és alakítania a tanítványát, megfelelő oktatásban kell részesítenie, be kell mutatnia a barátainak, és az oktatás után megfelelő biztonságot vagy állást kell nyújtania számára. A harmadik a férj és a feleség viszonya. A kettőjük közötti szeretetnek szinte vallásos jelentőséget tulajdonítanak, csak nem szentnek tekintik. Sadhara Brahmacharyának, szent családi életnek nevezik. Ezen a ponton újból ki kell emelni a brámák kifejezés fontosságát. E kapcsolatnak a legnagyobb tisztelettel adóznak. A férj és a feleség hűségesek egymáshoz, tisztelik és odaadóan szeretik egymást. A férj mindig tiszteletben tartja feleségét, és e tisztelet sosem szenved csorbát. Szereti őt és hűséges hozzá, biztosítja helyzetét és kényelmét, ellátja ruhákkal és ékszerekkel. Az, hogy a Buddha arról sem feledkezett meg, hogy megemlítse, hogy a férj milyen ajándékokat vigyen a feleségének, mutatja, hogy milyen megértően viszonyult a hétköznapi emberek érzéséhez. A feleség pedig a háztartás dolgait intézi, szórakoztatja a vendégeket, a látogatókat, a barátokat, a rokonokat és az alkalmazottakat, szereti férjét és hűséges hozzá, felügyel a férje által megkeresett összegre, minden tevékenységet okosan és energikusan végez. A negyedik a barátok, a rokonok és a szomszédok közötti viszony. Barátságosak és jószívűek egymással, egymás jóléte érdekében munkálkodnak, kedvesen beszélnek egymással, egyenlőnek tekintik egymást, nem vitáznak, szükségben segítik egymást, és nem hagyják el egymást a bajban. Az ötödik az úr és a szolga viszonya. Az úrnak vagy a munkaadónak kötelezettségei vannak szolgáival vagy alkalmazottaival szemben. A munkát a dolgozók képességeinek és adottságainak megfelelően kell kiosztania. Megfelelő fizetséget kell adnia, szükség esetén orvosi ellátást, esetenként pedig adományokat vagy jutalmat kell biztosítania. A szolga vagy alkalmazott pedig szorgalmas és nem lustálkodik, becsületes és nem csapja be urát, munkáját pedig lelkesen végzi. A hatodik a vallási vezetők, szó szerint a remeték és a brámanák és a világi emberek viszonya. A világiak szeretettel és tisztelettel gondoskodnak a vallási vezetők anyagi szükségleteiről, a vallási vezetők pedig szerető szívvel megosztják a világiakkal tudásukat és tapasztalatukat, és a jó úton vezetik őket, távol a gonosz dolgoktól. Látjuk, hogy a világi élet, beleértve a család és a társadalmi kapcsolatokat, a nemes fegyelem részét képezi, és a buddhista életúthoz tartozik. Az egyik legrégebbi páli nyelvű szövegben, a Samyutta Nikájában Sakka, az istenek, déva, ura kijelenti, hogy nem csak azt a szerzetes tiszteli, aki erkölcsös, szent életet él, hanem a világi tanítványokat, upasaka is, akik erkölcsös tetteket hajtanak végre, akik erényesek, és erényesen tartják fenn családjukat. Ha valaki buddhista szeretne lenni, nincs olyan a kereszteléshez hasonló beavatási szertartás, amelyen át kellene esnie. Ahhoz azonban, hogy a bhikkhu, azaz a szangha rendjének tagja legyen, a képzés és oktatás hosszú folyamatán kell keresztül mennie. Ha valaki megérti a Buddha tanítását, ha megvan győződve afelől, hogy ez a tanítás a helyes ösvény, és ha megpróbál ezen az ösvényen járni, akkor az illető buddhista. Azonban a buddhista országok ősrégi hagyománya szerint az buddhista, aki menedéket vesz a Buddhában, a Dhammában, a Tamban és a Szangában, a szerzetesek rendjében. Ezt a hármat gyakran nevezik a három égkőnek, és elhatározza, hogy betartja az öt fogadalmat, Pancsaszíla, azaz a világi buddhistákra vonatkozó minimális erkölcsi szabályokat. Első. Nem pusztít el életet. Második. Nem lop. Harmadik. Nem követel házasságtörést. Negyedik. Nem hazudik. Ötödik. Nem fogyaszt részegítő italokat. A fogadalmat az ősi szövegeket recitálva teszi le. A vallási eseményeken a buddhista közösség általában ezeket a formulákat recitálja egy buddhista szerzetes vezetésével. Nincsenek olyan külső rítusok vagy szertartások, amelyeket egy buddhistának be kellene mutatnia. A buddhizmus életút, és a lényege az, hogy az ember a nyolcrétű nemes ösvényt járja. Természetesen minden buddhista országban vannak egyszerű és szép szertartások, amelyeket vallási eseményekken mutatnak be. Vannak szentélyek, amelyekben ott állnak a buddha szobrok, vannak stúpák vagy dágabák, ott vannak a bófák a kolostorok udvarán. A buddhisták ezeken a helyeken végeznek szertartásokat, ajánlanak fel virágokat, mécseseket és gyújtanak füstölőt. Mindez nem hasonlítható a teista vallások imáihoz. Ez pusztán egy módja annak, hogy a buddhisták tiszteletüket teszik az utatmutató mester emléke előtt. Ezeknek a hagyományos szokásoknak jó lehet nem igazán lényegesek. Az adja az értékét, hogy kielégítik azoknak az embereknek vallási érzelmeit és szükségleteit, akik intellektuálisan és spirituálisan kevésbé fejlettek, és fokozatosan segítik őket abban, hogy előre haladjanak az ösvényen. Tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy a buddhizmust csak az emelkedett ideák, a magasröptű erkölcsi és filozófiai gondolatok jellemzik, és közben figyelmen kívül hagyja az emberek társadalmi és anyagi jólétét. A Buddhát érdekelte az emberek boldogsága. Véleménye szerint az ember nem lehet boldog anélkül, hogy erkölcsi és spirituális elvekre alapuló életet ne élne. De azzal is tisztában volt, hogy kedvezőtlen anyagi és társadalmi körülmények között nehéz ilyen életet élni. A buddhizmus az anyagi jólétet nem tekinti önmagában célnak, hanem egy magasabb és nemesebb célhoz vezető eszköznek, azaz olyan eszköznek, ami nélkülözhetetlen az emberi boldogság magasabb céljának eléréséhez. A buddhizmus tehát elismeri, hogy a spirituális sikerhez szükség van bizonyos minimális anyagi feltételekre, és ez még az elhagyatott helyeken élő szerzetesekre is igaz. A Buddha nem emelte ki az életet a társadalmi és gazdasági keretek közül, teljes egészében látta annak minden társadalmi, gazdasági és politikai aspektusával együtt. Erkölcsi, spirituális és filozófiai kérdésekről szóló tanításai jól ismertek. Azonban általában igen kevesen tudnak, és ez különösen jellemző a nyugati világra, a társadalmi, gazdasági és politikai kérdésekről szóló tanításairól jól lehet az ősi buddhista szövegekben számos olyan tanító beszéd van, amelyek ezt tárgyalják. Nézzünk néhány példát. A Chakkavatti Szihadána Sutta egyértelműen kijelenti, hogy a szegénység olyan erkölcstelenséghez és bűnözéshez vezet, mint például a lopás, a hazugság, az erőszak, a gyűlölet, a kegyetlenség, stb. A régi időkben a királyok, ugyanúgy, mint a mai kormányok, büntetéssel próbálták elejét venni a bűnözésnek. Ugyanezen Nikája Kutadanta Suttája kifejti, hogy ez mennyire fölösleges. Kijelenti, hogy ez a módszer eleve kudarcra van ítélve. A Buddha szerint a bűn úgy előzhető meg, ha az emberek életkörülményein javítunk. A földművesek számára vetőmagot és egyéb szükséges eszközöket, a kereskedők és az üzleti életben dolgozók számára tőkét kell biztosítani, az alkalmazottaknak pedig megfelelő bért kell fizetni. Amikor az embereknek így módon lehetőségük nyílik arra, hogy elegendő jövedelmük legyen, akkor elégedettek lesznek, nem fognak félni vagy aggodalmaskodni, és ennek eredményeként az országban béke uralkodik majd, és nem lesz bűnözés. A Buddha ezért mondta a világi embereknek, hogy igen fontos anyagi helyzetük javítása. Nem mintha helyesnek tartotta volna azt, ha az emberek ragaszkodástól és vágytól hajtva vagyont halmoznak fel, hiszen ez ellentmondana az alapvető tanításoknak, és nem tartotta helyesnek a megélhetés minden módját. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket, ahogy azt korábban említettük, a megélhetés gonosz módjának tart és elítél. Ilyen például a fegyvergyártás és a kereskedelem. Egy Dīgajānu nevű ember egy alkalommal meglátogatta a Buddhát, és így szólt. Tiszteletre méltó uram, hétköznapi világi emberek vagyunk, családunk van, feleségünk és gyermekeink. Kérem az áldottat, hogy adjon nekünk olyan tanítást, amely ebben a világban és a következőben boldogságunkat szolgálja majd. A Buddha azt felelte, hogy 4 olyan dolog van, amely előmozdítja az ember boldogságát ezen a világon. Először is, képzettnek kell lenni abban a munkában, amit végez. Hatékonyan, lelkesen és energikusan kell végeznie, és jól kell ismernie, utána szampada. Másodszor, vigyáznia kell jövedelmére, amelyet így módon erőfeszítéssel és helyes módon keres meg. Árakka szampada. Ez többek között azt jelenti, hogy vagyonát megvédi a tolvajoktól, minden elgondolást a kor jellegzetességeinek figyelembevételével kell értelmezni. Harmadszor, hűséges, tanult, erényes, nagylelkű és értelmes barátai legyenek, akik segítik őt a helyes úton és távol tartják a rossztól. Kaliana mittata. Negyedszer, jövedelmének megfelelően kell költekeznie, azaz sem túl sokat, sem túl keveset, vagyis ne kuporgasson, de ne is szórja a pénzt, egy szóval a lehetőségeinek megfelelően kell élnie. Samadji Vikata. Aztán a Buddha részletesen szól arról a négy erényről, amely a világi ember boldogságát szolgálja a következő életben. Első, Szaddá. Hisz és bízik az erkölcsi, szellemi és intellektuális értékekben. Második, Szíla. Tartózkodik az élet elpusztításától és attól, hogy más élőlényeknek ártson, a lopástól, a hazugságtól, a házasságtöréstől, a hamisságtól és a részegítő italoktól. Harmadik, Csága. Nagy lelkű és adakozik, nem ragaszkodik gazdagságához. Negyedik, Pannyá. Kifejleszti magában a bölcsességet, amely a szenvedés teljes megszüntetéséhez, a nirvána megvalósításához vezet. A Buddha esetenként részletesen beszélt arról, hogy hogyan kell megtakarítani és elkölteni a pénzt. Egy Szigálaka nevű fiatalembernek például azt mondta, hogy jövedelmének negyedét költse napi kiadásokra, a felét fektesse be, negyedét pedig tegye félre vészhelyzet esetére. Egy másik alkalommal azt mondta Anatha Pindikának, a sikeres bankárnak, egyik legodaadóbb tanítványának, aki a Savatthi melletti híres Jetavana ligetet adományozta, hogy a családi életet élő világi embernek négyféle boldogságban van része. Az első az, hogy anyagi biztonságot vagy megfelelő mértékű vagyont élvez, amelyet becsületes módon szerzett, Atti Sukha. A második az, hogy vagyonát nagylelkűen költi magára, családjára, barátaira és rokonaira, valamint erényes tettekre, Bóga Sukha. A harmadik az, hogy nincs adóssága, Anana Sukha. A negyedik pedig az, hogy hibátlan, tiszta életet él, és gondolatban, szóban vagy tettben sem követel rossz tetteket. Anavajja Sukha. Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy az első három anyagi természetű boldogság, és hogy a Buddha emlékeztette Anatha Pindikát arra, hogy a gazdasági és anyagi boldogság 16-odát sem éri annak a szellemi boldogságnak, amely a hibátlan és jó életből fakad. A fenti néhány példából látható, hogy a Buddha az anyagi jólétet szükségesnek tartotta az emberi boldogsághoz, de csak akkor tekintette valódinak a fejlődést, ha az nem csak anyagi jellegű volt, hanem megvolt a szellemi és erkölcsi alapja. A buddhizmus, amellett, hogy jelentőséget tulajdonít az anyagi előrelépésnek, a boldog, békés és elégedett társadalom szempontjából igen fontosnak tartja az erkölcs és a szellem fejlődését. A Buddha épp ilyen egyértelműen nyilatkozott a politikáról, valamint a háborúról és a békéről. Nem szükséges elismételnünk azt az ismert tényt, hogy a buddhizmus az erőszakmentesség elvét vallja és tanítja, az élet kioltását és az erőszak semmilyen formáját sem fogadja el. A buddhizmus szerint nem létezik igazságos háború, ez egy hamis kifejezés, amelyet azért találtak ki és azért használnak, hogy igazolják vele a gyűlöletet, a kegyetlenséget, az erőszakot és a tömeges gyilkosságokat. Ki dönti el, hogy mi igazságos és mi nem az? A hatalmasoknak és a győzteseknek igaza van, a gyengéknek és a veszteseknek pedig nincs. A mi háborunk mindig igazságos, a tiétek mindig igazságtalan. A buddhizmus ezt nem fogadja el. A Buddha nem csupán tanított az erőszakmentességről és a békéről, hanem még a csatamezőre is kiment, hogy személyesen lépjen közbe és akadályozzon meg egy háborút, amikor a szakják és a kóliák a Róhini folyó vize miatt készültek csatára, és azt is elérte, hogy Ajatasattu király ne rohanja le a Vajjik királyságát. A Buddha idejében, ahogy ma is, voltak olyan uralkodók, akik igazságtalanul kormányozták országukat. Az emberek elnyomásban éltek, kizsákmányolták, megkínozták és üldözték őket, hatalmas adókat vetettek királyuk, és kegyetlen büntetéseket kellett elszenvedniük. A Buddhát mélyen megindították az ilyen esetek. A Dhammapadattakattá mutatja, hogy a Buddha ezért a jó kormányzás kérdésére fordította figyelmét. Nézeteit úgy kell értelmeznünk, hogy közben nem feledkezünk meg az akkori társadalmi, gazdasági és politikai háttérről. A Buddha rámutatott arra, hogy hogyan lesz egy egész ország korrupt, romlott és boldogtalan, amikor az országot igazgató emberek, azaz a király, a miniszterei és a hivatalnokok korruptak és igazságtalanok. Egy országban akkor boldogok az emberek, ha igazságos a kormány. Arról, hogy az ilyen kormányzás hogyan valósítható meg, a Buddha a király 10 kötelessége, Dasa Rajja Dhamma című tanításában szól az egyik Jataka szövegben. Természetesen a király, azaz Rajja kifejezést a kormánnyal kell helyettesíteni. A király 10 kötelessége tehát manapság azokra vonatkoztatható, akik egy országot kormányoznak, azaz az államfőkre, a miniszterekre, a politikai vezetőkre, a törvényhozásban dolgozó emberekre, a hivatalnokokra, stb. A király 10 kötelessége közül az első a nagy lelkűség, az adakozás, dána. Az uralkodó ne ragaszkodjon a vagyonhoz és a tulajdonhoz, hanem az emberek jóléte érdekében adakozzon. A második az erkölcsös jellem, szíla. Semmiképpen sem szabad életet kioltania, csalnia, lopnia, másokat kihasználnia, házasságtörést elkövetnie, hazudnia és részegítő italt fogyasztania. Más szóval a világi emberek 5 fogadalmát be kell tartania. A harmadik az, hogy az emberek érdekében mindent fel kell áldoznia, paricsága. Azaz készen kell állnia arra, hogy feladja személyes kényelmét és dicsőségét, akár az életét is. A negyedik a becsületesség és a tisztesség, ajjava. Kötelessége teljesítésekor nem szabad, hogy félelem vagy részrehajlás jellemezze, szándékainak őszintének kell lenniük, és nem szabad becsapni az embereket. Az ötödik a kedvesség és a szelídség, maddava. Jó indulatúnak kell lennie. A hatodik az önmegtartóztatás, tapa. Egyszerű életet kell élnie, nem szabad fényűzésben élnie, és fegyelmeznie kell önmagát. A hetedik az, hogy nincs benne gyűlölet, rossz indulat és ellenségesség, akóda. Senki iránt nem érez ellenszenvet. A nyolcadik az erőszakmentesség, avihimsa. Ez nem csak azt jelenti, hogy senkinek nem árt, hanem azt is, hogy megpróbálja előmozdítani a békét, elkerülni és megelőzni a háborút és minden mást, ami erőszakkal vagy az élet kioltásával jár. A kilencedik a türelem, a tolerancia és a megértés, kanti. Képesnek kell lennie arra, hogy elviselje a nehézségeket és a sértéseket anélkül, hogy elveszíteni a türelmét. A tizedik az ellenállás hiánya, az akadályozás hiánya, avirodha. Azaz nem ellenkezik az emberek akaratával, és nem akadályozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek az emberek jólétét szolgálják. Úgy is mondhatjuk, hogy népével harmóniában kormányoz. Mondani sem kell, hogyha egy országot olyan emberek irányítanak, akik rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, akkor abban az országban boldogok az emberek. És nem utopisztikus elképzelésről van szó, hiszen voltak olyan királyok, mint például az indiai Ashoka, akik ezen alapelvek szerint uralkodtak. A világ ma folyamatos félelemben, gyanakvásban és feszültségben él. A tudomány olyan fegyvereket adott a kezünkbe, amelyek hihetetlen pusztításra képesek. A nagyhatalmak ezeket a fegyvereket élesítgetik, fenyegetik és provokálják egymást, miközben szégyentelenül azzal kérkednek, hogy melyikük képes nagyobb pusztítást és nyomorúságot hozni a világra. Ebben az őrületben egészen odáig jutottak, hogy elég még egy lépés, és az eredmény nem lesz más, mint az, hogy elpusztítják egymást, és azzal együtt az emberiséget is. Az emberek, akik félnek abban a helyzetben, amit ők maguk hoztak létre, megpróbálnak kiutat találni, és megoldást keresnek. Csak hogy nincs más megoldás, csak az, amit a Buddha felmutat. Az erőszakmentesség és a béke, a szeretet és az együttérzés, a tolerancia és a megértés, az igazság és a bölcsesség, az élet minden formájának tiszteletben tartása, az önzéstől, a gyűlölettől és az erőszaktól való mentesség. A Buddha azt mondja, a gyűlölet sosem szünteti meg a gyűlöletet, csak is a kedvesség. Ez örök igazság. Az ember a haragot kedvességgel, a gonoszságot jósággal, az önzést jó lelkűséggel, a hazugságot igazmondással győzze le. Nem tapasztalhat békét vagy boldogságot az az ember, aki arra vágyik, hogy legyőzze és leigázza szomszédait. A Buddha azt mondja, a győztesben gyűlölet születik, a vesztes gyötrődik. Az boldog, abban van békesség, aki a győzelmet és a vereséget egyaránt elutasítja. Egyetlen győzelem van, ami meghozza a boldogságot, az önmagunk fölött aratott győzelem. Az ember győzelmet arathat milliók fölött a háborúban, de az a legnagyobb győztes, aki önmagát győzi le. Mondhatjuk, hogy ez mind nagyon szép, nemes és emelkedett, de nem gyakorlatias. De vajon gyakorlatias dolog-e gyűlölni egymást, vagy éppen megölni a másikat? Gyakorlatias és kényelmesebb vajon félelemben és gyanakvásban élni úgy, mint a vadállatok? Volt-e már olyan, hogy a gyűlöletet gyűlölettel győzték le? Volt-e már olyan, hogy gonosszal győzték le a gonoszt? Arra azonban van példa, legalábbis az egyén szintjén, hogy a gyűlöletet legyőzte a szeretet és a kedvesség, és a jóság felülkerekedett a gonoszságon. Mondhatjuk erre azt, hogy az egyéni esetekben ez lehet igaz, lehet gyakorlatias megoldás, de sosem fog működni az országos vagy a nemzetközi kapcsolatok szintjén. Az embereket szinte hipnotizálja, elvakítja és becsapja az, ahogyan a politikai és propaganda célokra használják az olyan szavakat, mint például nemzeti, nemzetközi vagy állam. Mert mi az állam, ha nem egyének csoportja? A nemzet vagy az állam nem tud cselekedni, cselekedni csak az egyén tud. Amit az egyén gondol vagy tesz, azt gondolja vagy teszi a nemzet és az állam is. Ha a gyűlöletet az egyének szintjén le tudja győzni a szeretet és a kedvesség, akkor bizonyos, hogy ez a nemzeti és nemzetközi szinten is megvalósítható. Az egyénnek is hatalmas bátorságra és az erkölcs erejébe vetett hitre és bizalomra van szüksége ahhoz, hogy a gyűlöletre kedvességgel reagáljon. Vajon ez nem sokkal inkább igaz a nemzetközi kapcsolatok esetében? Ha a nem gyakorlatias ebben az esetben azt jelenti, hogy nem könnyű, akkor a kijelentés igaz, valóban nem könnyű, de attól még meg kell próbálni. Mondhatjuk azt is, hogy veszélyes megpróbálni, de minden bizonnyal nem veszélyesebb, mint egy atomháború. Vigasztaló és inspiráló arra gondolni, hogy legalább egy olyan nagy, a történelemből jól ismert vezető volt, akiben megvolt a bátorság, a bizalom és a tudás ahhoz, hogy alkalmazza az erőszakmentesség, a béke és a szeretet tanítását egy hatalmas birodalom kül- és belügyeinek intézésében. Ő volt Asóka, a nagy indiai uralkodó időszámításunk előtti 3. században, akiről azt mondták, hogy az istenek szeretik őt. Kezdetben apja Bindusára és nagyapja Chandragupta nyomdokában járt, és az volt a szándéka, hogy uralma alá hajtsa az egész indiai félszigetet. Lerohanta és elfoglalta Kalingát, és birodalmához csatolta. Sok százezer embert pusztítottak el, sebesítettek meg, kínoztak meg és ejtettek fogságba e háború során, de Asóka később buddhista lett, és a Buddha tanai teljesen átalakították. Az egyik híres sziklába vésett rendeletében az uralkodó megemlíti Kalinga leigázását. Nyilvánosan hangot ad megbánásának, és kimondja, hogy rendkívüli fájdalommal tölti el, ha a mészárlásra gondol. Kijelenti, hogy soha többé nem ránt kardot azért, hogy területeket hódítson meg, hanem azt kívánja, hogy minden lény gyakorolja az erőszakmentességet, az önuralmat, a nyugalmat és a kedvességet. Az istenek kegyeltjének, Asókának ez a legnagyobb győzelme, a jámborsággal elért győzelem, Dhamma Vijaya. Nem csak saját maga utasította el a háborút, hanem kifejezte azt a vágyát is, hogy fiaim és unokáim ne akarjanak új területeket leigázni, csak egyfajta leigázás járjon az eszükben, a jámborsággal történő leigázás. Ez a jó ebben a világban és a következőben. Ez az emberiség történelmében az egyetlen olyan példa, hogy egy diadalmas hódító hatalma csúcsán, amikor még lenne lehetősége arra, hogy újabb területeket foglaljon el, nemet mond a háborúra és az erőszakra, és inkább békére és erőszakmentességre törekszik. Tanulságos ez a világ számára. Egy birodalom uralkodója nyilvánosan elfordult a háborútól és az erőszaktól, és békére és erőszakmentességre törekedett. Nincs történelmi bizonyíték arra, hogy bármelyik szomszédos uralkodó kihasználta volna Asóka jámborságát, és megtámadta volna őt, vagy hogy uralkodás alatt lázadás tört volna ki az országban. Épp ellenkezőleg. Béke volt, és úgy tűnik, hogy a többi ország is elfogadta Asóka jó indulaton alapuló uralkodását. Ostobaság azt gondolni, hogy az erők kiegyensúlyozásával vagy atomfegyverekkel gyakorolt nyomással fenntartható a béke. A fegyverkezés csak félelemhez vezet, nem békéhez. Félelemmel nem lehet valódi, tartós békét megvalósítani. A félelem csak gyűlölethez, rossz indulathoz és ellenségeskedéshez vezet, amit talán ideig óráig el lehet folytani, de bármelyik pillanatban kitörhet és erőszakba torkolhat. Az igazi béke csak a mettá, a barátságosság légkörében alakulhat ki, akkor, ha senkiben sincs félelem vagy gyanakvás, és nincs veszély. A buddhizmus célja, hogy olyan társadalmat alakítson ki, ahol az emberek nem folytatnak pusztító harcot a hatalomért, ahol nincs se győzelem, se vereség, ahol nyugalom és béke uralkodik, ahol határozottan elutasítják az ártatlanok üldözését, ahol jobban megbecsülik azt, aki saját magát győzi le, mint azt, aki katonai vagy gazdasági hadviseléssel milliókat gyűr le, ahol gyűlöletet legyőzi a kedvesség, a gonoszságot a jóság, ahol az emberek tudatát nem mérgezi ellenségesség, rossz akarat vagy kapzsiság, ahol a cselekedetek mozgatórugója az együttérzés, ahol mindenki, ideértve a legkisebb élőlényt is, méltányos, figyelmes és szeretetteljes elbánásban részesül, ahol békében és harmóniában, anyagi elégedettségben lehet élni, és ennek az életnek a célja a legmagasabb és legnemesebb cél, a végső igazság megértése, a nirvána megvalósítása.